Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most a mai vasárnapnak a prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében, a második fejezet első versétől kezdve a következőképpen. Arra kérlek, mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban feltámadás ünnepe után, húsvét után, azt nézzük, azt vesszük számba, ami az új életünknek a sajátja. Elmúlt vasárnap volt arról szó, hogy azért is énekelünk, ugye az éneklés vasárnapja volt, azért zengünk hála éneket Istennek, és magasztaljuk, mert számunkra nem a vég közeledik, ahogy az életünk ideje pereg le, vagy ahogyan gondolunk a világ végére például, hanem egy új teremtés felé nézünk. Egy új genezis következik. És éppen ezért húsvét ünnepe után az első vasárnap mindjárt így hangzott, hogy kvázi módon geniti, mint újszülött csecsemők. Az igének a tiszta tejét kívánjátok. Aztán azzal folytatódott húsvét ünnepe utáni második vasárnapon, hogy az Úr kegyelmével van tele a föld. Vagyis nem úgy tekinthetünk magunkra, mint akik az ítéletet, az elítélést várjuk, hogy mi lesz velünk majd, hanem tudjuk azt, hogy Isten kegyelmével van tele az egész életünk, és Isten kegyelme vár ránk Jézus Krisztus megváltó, üdvözítő halála miatt. Aztán jött jubiláte vasárnap, hiszen emiatt örvendezhetünk igazából. És jött kantáte vasárnapja, emiatt énekelhetünk öröméneket. És ma pedig rogáte vasárnapja van, az imádkozás vasárnapja. Felvetődik a kérdés mindannyiunkban, hogy mi is az imádság igazából? Eszembe jut egy nagyon régi megfogalmazás, amit mindannyian ismerünk, hogy az imádság az a léleknek a lélegzett vétele. A lélegzésnek két fázisa van. A kilégzés és a belégzés. Hogyan lehet ezt alkalmazni az imádságra? A kilégzés az, hogy van lehetőségem elmondani mindazt, ami bennem van. Kimondhatom a nehézségeket, elmondhatom a terheket az életemből, letehetem a bűneimet. Erre van lehetőségünk. És a belégzés pedig arról szól, hogy elfogadom az Isten kegyelmét, a feloldozást, a bűnbocsánatot. Beengedhetem az Isten szent lelkét. Nagyon közeledünk már Pünkösd ünnepéhez, a Szentlélek kitöltésének az ünnepéhez. Hiszen, hogyha kiadom, kilélegzem mindazt, ami nehéz, mindazt, ami a bűn az életemben, akkor már lesz helye annak, hogy Isten az ő lelkével töltsön be. Kempis Tamás fogalmaz a Krisztus követése című nagyon híres könyvecskéjében, hogy Isten oda önti az áldását, ahol üres edényt talál. Hogyha kiürösítjük magunkat a bűneinktől, elismerjük magunkról, hogy valójában üres edények vagyunk, nincsen semmink, akkor Isten áldását adja, tölti a mi életünkbe, szívünkbe. Egy modern megfogalmazás szerint az imádság híd a pánik és a békesség között. És arra gondoltam, milyen nagy áldásban van nekünk részünk, hogy nekünk tényleg van lehetőségünk, kiváltságunk az imádság. Cseri Kálmán fogalmaz egy imádságról szóló könyvének a bevezetőjében, előszavában, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy az imádság az a tehetetlen embernek a próbálkozása csupán, amikor eljut az ember a teljesítő képességének a csúcspontjára, és úgy érezzük, hogy továbbá nem tudunk lépni, na akkor nyúlunk az imádság után, próbálkozunk, hogy hát, hogyha az Isten tud abban segíteni, amit már mi nem tudunk megtenni. Vagy sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy a vágyakozó emberek az illúziója. Hát talán majd csak az Isten megsegít. Vagy pedig egy harmadik feltételezést is említ, hogy a vallásos emberek a kötelesség teljesítése. És kötelességből, a törvényből imádkozik. És ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy inkább óriási kiváltság, óriási lehetőség, hogy van lehetőségünk elmondani Istennek mindazt, ami bennünk van, és egy hidat képez az imádság a félelmeink irányából a békesség, az Isten békességébe. Ezért híd a pánik és a békesség között. Azonban mind a két megfogalmazásra, mintha arról lenne szó, hogy nekem, embernek mit használ az imádság. Úgy, ahogyan az elmúlt vasárnap, az ének vasárnapja, kántáte vasárnapja kapcsán elmondtam, hogy miért hasznos az imádság a testünk, lelkünk egészsége szempontjából. Hogyan támogatja az imádság a paraszimpatikus idegrendszert, hogyan segít a stressz oldásban. Hallgattam egy lelkész testvérenek a prédikációját, szintén az imádsággal kapcsolatban, és ott úgy meg is jegyzi, és kifogásolja is azt, hogy hát vannak, akik ezzel jönnek, hogy egészségesebb leszel, stb. Holott nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy Isten magasztaljuk meg, ez az élet célunk, ez az élet értelme. És teljesen igaza van egyébként, hogy nem ezért kell imádkozni, nem ezért kell énekelni, mert ez mennyire jót tesz nekünk. Nem magunkat, embert, az embert kell középpontba tenni, hanem meg kell keresni, hogy mi is igazából az imádságnak a célja. Szintén Cseri Kálmán fogalmaz úgy, hogy amikor udvarolt a feleségének, akkor gyakran volt, hogy naponta 2-3-4 órát is beszélgettek egymással, és amikor hazament, akkor az édesanyja megkérdezte, hogy hát miről tudtatok ennyit beszélni? És azt mondja, nem is tudta igazából megfogalmazni, hogy miről. Csak olyan jó volt elmondani a gondolatait, az érzéseit, meghallgatni a mennyasszonyának a gondolatait, az érzéseit. Igazából a kapcsolat volt a lényeg. És valami ilyenről van szó az imádságban is. A kapcsolat a lényeg. Nagyon nagy baj lenne, hogyha a beszélgetéseink a családban egymás között csak a kérés, közlés, parancs szintjén működne. Vagy mondhatnám azt, hogy nagyon nagy baj, hogy sokszor csak így működik a beszélgetés. igazából a kapcsolatot kellene tartanunk egymással. És ez az imádságnak, az Istennel való beszélgetésnek is a lényege. Kapcsolattartás az Istennel, beszélgetés gondolatainknak a közlése. Ez mennyire fontos? Pascal úgy gondolta, és szerintem igaza van, hogy az életnek csaknem minden nehézsége abból az egyszerű tényből ered, hogy nem vagyunk képesek csendben megülni egy szobában. Gondoljunk bele, hogy mennyire menekül az ember a csendtől. Állandóan körülveszi magát minden hangkeltő eszközzel. Milyen sokszor panaszkodnak az emberek, hogy a szomszédok nem tudnak csendben lenni. És nekünk kiváltságunk az, hogy csendben megbeszélhetjük Istennel az életünket. Nem véletlenül, hogy voltak az ókorban remeték, nyilván, hogy ma is vannak, akik félre vonulnak, megcsömörölve ennek a világnak az életétől, félre vonulnak és egyedül élik az életüket imádságban. Sokszor a szerzetesek is választották a cella magányát. Mert tudták, hogy ez gyógyító az ő lelkükre. Milyen nagy kiváltság az imádság, hogy megoszthatjuk az életünket az Istennel. Különösen akkor nagy áldás ez, hogyha hozzávesszük, hogy milyen sokszor nem tudjuk a másik emberrel megosztani az életünket. Mennyire nem kíváncsi igazán ránk, sokszor a legközelebbi családtagunk sem. Megbeszélhetjük, megoszthatjuk az életünket az Istennel, mint újszülöttek, mint akik részesültünk az új teremtésben, akik kegyelemben vagyunk, akik örülünk, énekelünk. Tehát az imádság célja kapcsolatban lenni, kommunikálni az Istennel. Például, hát a legfontosabb kommunikáció, már említettem a kilégzés kapcsán, hogy kiálthatunk a bűneink mélységéből. A legutóbbi zoomos, internetes ifjúsági bibliaórán erről beszélgettünk a fiatalokkal. Van-e kiáltás a mélyből? És akkor előkerült a temetési liturgiánk. Hogy ott legtöbbször azt a zsoltár részt olvassuk a bevezetőben, a 130. zsoltárból, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg hangomat. Hát, hogyha van mélység, akkor az ott van a temetőben. Ha van mélység, akkor az ott van a gyászban. Annál mélyebb nincsen. És van kiáltás. Megfogalmazza a zsoltár író, hogy hogyan kiálthatunk a mélységből. És egy biztos, most amikor egy ilyen világméretű ima összefogásról számolt be az elnök püspökünk valamelyik fórumon, akkor azt a címet adták ennek a beszélgetésnek, hogy hát erre az imádságra nem az Istennek van szüksége. Hát én is ezt mondhatom, hogy az imádságra, a mélységből való kiáltásra nem az Istennek van szüksége, hanem nekünk. És a legfontosabb célt úgy fogalmazza meg Pál apostol Timóteusnak, hogy eljusson minden ember az igazság megismerésére, az üdvösségre, más emberekért való imádságra szólít fel a mai ige. Igaz, szükség van az imádságra saját magunkért is, de most más emberekért szólít fel, méghozzá minden emberért szólít fel, a környezetünkben élők konkrét dolgaiért imádkozzunk, és a vezetőkért, királyokért, minden feje valókért. És ez azt gondolom, hogy a mai embernek különösen is nagy problémája, hogy nem tud imádkozni a vezetőiért. Tudnék akkor, hogyha imádkozunk a vezetőkért, akkor fel kellene tudni oldani az aktuál politikai indulatainkat. Két szélsőséget szoktak megfogalmazni az emberek a politikával kapcsolatban. Mind a kettőnek lényegében a gyökere az ugyanaz. A megváltást a politikától várják. Holott a megváltás ma is Jézustól jön. Valaki egészen konkrétan így fogalmazott, ha megtértek, akkor tisztán fogjátok látni a miniszterelnöknek a nagyságát. És az örök életet is megnyered. Szinte már arról beszél az illető, hogy akkor vagy igazán megtérve, hogyha őt elfogadod a legjobb vezetőnek. A másik szélsőség, hogy mindenben ő a hibás. Hogyha más lesz a vezető, akkor Magyarország meg lesz váltva. Ez a lényege ezeknek a gondolatoknak. Mind a kettő megváltást, irreális váradalmat támaszt a hatalomtól. Hogy a irreális váradalmai vannak a hatalom felé. Így fogalmaz valaki egy ilyen Facebook bejegyzésben, hogy de hát nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, fogalmaz Pál apostol az Efezusi levélben, nem emberek ellen, nem korrupció ellen kell tusakodni, hanem szellemi erők és hatalmak erő ellen van tusakodásunk. Igen, folytatja az illető, szellemi hatalmak ellen, és az őket kiszolgálók ellen, akik itt vannak közöttünk. Ez már félreértelmezése a Szentírásnak. Ez már félreértelmezése Efezus 6-nak. Egyenes odáig megy, hogy ki kell verni őket, úgy, ahogyan Jézus kiverte a kufárokat a templomból. Tehát Jézus mit csinált ezek után, miután megtisztította a templomot, és kiverte a pénzváltókat, az árusokat a templom udvarából. Ez nagy héten történt. Ment Jézus a Golgotára, a keresztre, és meghalt. Ezekért az emberekért is. Megváltotta őket is. És éppen ezért egyetlen egy esetben van joga az embernek ilyen módon hozzáállni a másikhoz, hogyha kész meghalni értük. Ha kész megváltani őket. Mondanom sem kell, hogy senki sem, aki ócsárolja a vezetőket, nem hajlandó meghalni értük, megváltani pedig nem is tudja. Csak Jézus teheti meg ezt, aki megváltja őket, minket, mindnyájunkat. Ő ítélhet. Mert ő aztán az ítéletet magára veszi. Megvádolták az őskeresztényeket egyébként azzal, hogy ez a gondolat, hogy imádkozzatok a királyokért, császárokért, minden felsőbségért, ez egy marketing fogás. Hogy hát ezzel akartak jó színben feltűnni a helytartók, a római császárok előtt. Én úgy kételkedem ebben, de arra mindenképpen jó ez a gondolat, hogy átgondoljuk, hogy a mi imádságainknak ki a címzetje. Kinek fogalmazzuk meg az imádságunkat? Az ellenfeleinknek, hogy lássák, hogy mi milyen jó keresztények vagyunk? A hallgatóink szerint formáljuk az imádságunkat? A környezetünk szerint? Vagy az Istenre figyelünk ilyenkor? És úgy keressük a szavainkat? Istenre figyelünk? Vagy a másik emberre figyelünk? Hogy vajon ő mit mond a mi imádságunkra? Valaki így fogalmazott, hogy volt egy nagy csalódása az életben, nem sikerült az, amire készült, és akkor felmerült benne a kérdés, hogy hát nem figyelt rám az Isten? Hát nem vette figyelembe, hogy én mit mondok? És akkor úgy eszembe jutott, hogy na hát nem fordítva kellene? Hogy nekünk kellene figyelni az Istenre? Nem nekünk kellene figyelembe venni azt, amit ő mond? Ki a címzettje az imádságnak? Saját magunk a címzett? Mi vagyunk a címzettek? Az imádság nem az a célja, hogy a mi kívánságaink, terveink teljesüljenek, hanem valahogy úgy fogalmazott Jézus, hogy legyen meg a te akaratod. Van egy orosz hölgynek egy rövid könyve, Tatjana Goricseva a neve, az a címe, hogy Istenről beszélni veszélyes. Hát ez még a múlt rendszerben íródott, és az egyik fejezetben az ortodox sztareceknek a szolgálatáról, lelki gondozó munkájáról ír, és feltesz egy kérdést az egyiknek, ami nagyon nyugtalanította. Így fogalmaz, hogy az ön a prédikációjában egész idő alatt az Isten félelemről beszélt. De miért kellene félnünk? Az egész világ tele van az Úr dicsőségével. Nem mondta-e maga Isten, hogy az Úr, maga Isten az Úr, hogy e világ fejedelme kiűzetik a világból? Nem lettünk-e végérvényesen megszabadítva a gonosztól? Tihon atya felelete meglepett. Maga úgy gondolkozik, mint Ádám a paradicsomban. Még nem igazi keresztjén, mert még nem értette meg, hogy az igazi keresztény a kereszt útját választja. És a legnagyobb boldogsága abban áll, hogy Krisztus keresztjét hordozza. De ne siessen, idővel mindezek a maga számára is föltárulnak. Aztán úgy fogalmaz, hogy igen, valóban hamarosan véget ért számomra az újonnan megtértek kezdeti eufórikus állapota, nem várt próbatételek a valóság talajára állítottak. Akkor kezdtem a szenvedést épp oly nyitottan vállalni, mint az örömet, amit Isten olyan bőségesen juttatott nekem. És megértettem az evangélium szavait, az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Az imádság nem arról szól, hogy teljesüljenek a mi kéréseink, hanem figyeljünk arra, hogy Isten mit ad, milyen terheket kell adott esetben hordoznunk. Az ima cél, hogy eljussanak az emberek az üdvösségre. Hogyan tegyük ezt, hogyan imádkozzunk az emberekért, hogyan hirdessük az üdvösséget, mindig nagyon nagy kérdés. Úgy, mint Jónás, aki Ninivében az ítéletet hirdette, és aztán várta, hogy hogyan pusztul el a város, vagy kompromisszumokat kell kötni, el kell fogadni mindent, amit a korszellem diktál, és vágyakozunk, hogy majd jönni fog, mert jönni kell egy jobb kor, amely után buzgó imádság esedez, epedez százezerek ajakán. A cél az, hogy azt a kis időt, ami adatott nekünk, kihasználjuk arra, hogy eljussanak az emberek az üdvösségre. És hogy ne az legyen a kérdés, hogy Isten figyelte rám, az én céljaimra, elképzeléseimre, hanem hogy mi figyeltünk-e arra, hogy Isten milyen módon formálja a történelmet az eseményeken keresztül. És ne arra figyeljünk, hogy a mi húsos fazakaink vajon mennyire vannak tele, mennyit kapunk attól a rendszertől, amelyben élünk. Befejezésül egy újévi imádságot szeretnék elolvasni, amit 1883-ból gyűjtöttek. Ez egy ilyen kis görbetükröt mutat a mi imádságos gyakorlatunk felé, így fogalmaz: Uram, határold be a feleslegest, és add, hogy a határok feleslegesek legyenek. Ne hagyd, hogy az emberek hamis pénzt csináljanak, de az se, hogy a pénz hamis embereket. Vedd el a feleségek utolsó szavát, és emlékeztesd a férjeket az elsőre. Ajándékozz a barátainak több igazságot, és az igazságnak több barátot. Javítsd meg a hivatalnokokat, az üzlet és munkás embereket, akik tevékenykednek a saját hasznukra, de nem a közösség javára. Adj a nemzetnek egy jobb kormányt, és a kormányzóknak egy jobb nemzetet. Uram, gondoskodj róla, hogy mindnyájan a mennyországba jussunk. De kérlek, nem mostanában. Amen. Imádkozzunk. Juhász Gyula szavaival. Én Jézusom, te nem gyűlölted őket, a gyűlölöket és a köpködőket. Szeretted ezt a szomorú világot, és az embert, ezt a nyomorú virágot. Te tudtad, hogy mi nagy kereszt az élet, és hogy fölöttünk csak az Úr ítélhet. Szelíd szíved, ó pedig hatalmad nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat. Amen.